Légy példája a hívőknek. Ezt mondja az öreg apostol, az öreg Pál apostol ifjú kollégájának, Timóteusnak. Közben kedves kisifisek és olajfások, fogadjátok szeretettel tőlünk a kis apróságokat, ajándékokat, hogy ezzel is jobban tudjatok figyelni az üzenetre. Szeretnénk benneteket egy-egy mappával megajándékozni, amiben az ige hirdetésnek a jegyzetét és a kezetekben lévő istentiszteleti jegyzet lapokat majd lefűzhetitek, illetve egy-egy tollal, amivel most is jegyzetelhettek majd. Nagyszerű, úgy látom, hogy akkor mindenkinek van. Nagyon jó titeket így együtt, egy csapatként látni itt elől. Örülünk nektek, szeretünk benneteket, hálásak vagyunk értetek, és azért is imádkozunk, hogy értsétek meg ti is Isten üzenetét a mai napon is. Szóval, légy példa, ezt mondja az öreg Pál apostol egy ifjú kollégájának, Timóteusnak. Az idős apostol utolsó leveleinek az egyike a Timóteushoz írt első és második levél. Az öreg apostolon érződik a levelei hangnemén, hangvételén, hogy minden szeretetét, minden tudását, Isten ismeretét bele akarja tölteni ebbe a fiatal lelkipásztorba, Timóteusba. Légy példa, mondja az idős Pál a 20-as éveiben járó Timóteusnak. Nem szoktuk azt mondani egy fiatal embernek, hogy te vagy a példa, de Pál apostol mégis azt mondja, hogy legyél példa. A példamutatás kérdése az egyáltalán nem közszájon forgó kérdéskör napjainkban. Hát hol hallasz ma olyat, hogy valakit példaként állítanak, vagy az lenne a köztudatban, hogy a példamutatás az egy olyan erény, amire törekednünk kellene. A példamutatás alig kerül elő napjainkban. Miért? Hát azért, mert egy olyan kultúrában élünk, ami lényegét tekintve tagadja azt, hogy lenne olyan, ami kiemelkedő, ami jó, ami igazán különleges lenne, mert azt mondja, hogy hát, hogyha te ebben hiszel, neked ez a jó, ha te ezt az erkölcsiséget képviseled, akkor neked az a jó, hogyha te ilyen értékrend szerint éled az életedet, akkor te legyél boldog abban, és ez belesüppeszti a mi egész kultúránkat és társadalmunkat egy ilyen kiemelkedő értékek és igazi, karakteres példákat nélkülöző, nagy, hömpölygő, szürke masszába. Ez vesz körül bennünket. Persze aztán érezzük, hogy a példamutatás és a példaképek iránti vágy az valahogyan ott van nagyon mélyen a szívünk mélyén. Mert aztán, hogyha felmegyünk a Netflixre, vagy bekapcsoljuk a tévét, akkor láthatjuk azokat a filmeket, amik mégis nagyon erőteljes karakterekkel, mégis kiemelkedő személyiségekkel dolgoznak, és valahogy a filmeknek általában vannak főhőseik, és ezek a főhősök általában vagy olyanok, akikről azt mondod, hogy na olyan soha az életben nem akarok lenni, de leginkább olyanokat állítanak elénk példaként, akikről azt mondjuk, hogy na igen, ilyen szeretnék lenni. Úgyhogy van egy ilyen furcsa ellentmondás a mi kultúránkban, hogy tagadja azt, hogy szükség lenne példaképekre, de közben mégis ezt a nagyon mély zsigeri vágyunkat, hogy vágyunk valakire, hogy ott menjen elől, ezt mégis kiaknázza és elénk tárja. A példamutatás a Biblia szerint nem dicsekvés. A példamutatás a Biblia szerint nem gőg. A példamutatás a Biblia szerint egyszerűen a jó képviselete. Tisztán, nemesen, egyszerűen a jó képviselete. És ahogyan mondtam, egyszerre sóvárgunk utána, és szenvedünk a hiányától. Azt mondja a Pál apostol Timóteusnak, hogy légy példája a hívőknek. Az a szó, amit Pál apostol itt használ, az a típusnak a szava. Magyarul is használjuk ezt a szót. Különböző típusú emberekről beszélünk, különböző típusú autókról, márkákról, és így tovább beszélünk. A típus az eredetileg a pénzre nyomott lenyomatot jelentette. Szeretném kérni a technikus kollégákat, hogy vetítsünk ki egy képet egy ókori római pénzérméről. És rögtön nyilvánvalóvá válik majd a számunkra, hogy mit jelent a típus. A típus az azt a pénzverő lenyomatot jelentette, amivel az ókori pénzekbe beleütötték az adott uralkodónak az arcképét. Ez volt a típus. És az, ami keletkezett azután, miután a pénzre ráverték az adott uralkodónak az arcképét, vagy éppen a saját szimbólumát, ugye ez látható jobb oldalon, a lenyomat lett az antitípus. Így beszélünk tehát típusról és antitípusról. És így érthettük meg jobban, hogy amikor a Biblia antikrisztusról beszél, akkor az nem azt jelenti, hogy Jézus, akit mi ismerünk a Bibliában, ő az Isten képmása, a tökéletes jó, ezzel szemben az antikrisztus a fő gonosz, aki messziről látható, hogy mennyire gonosz, és minden, amit tesz, az tökéletes ellentéte Jézus Krisztusnak, hanem pont ez a megtévesztő benne, hogy az antikrisztus az megtévesztésig hasonló Krisztushoz. Olyan, mintha a lenyomata lenne, de nem az. Ezért kell nagyon-nagyon odafigyelni majd annak idején, és figyelni most, és ismerni az igének a kijelentéseit, majd erről a későbbiekben lesz szó, mert amikor az antikrisztus fellép, akkor megtévesztésig hasonló lesz Jézushoz. És azt mondja, hogy itt vagyok. És mit mond nekünk Jézus? Amikor az utolsó időkről beszél, akkor azt mondja, hogy ha valaki azt mondja nektek, hogy íme itt van a Krisztus, vagy ott, ne higgyetek neki. Mert az embereket megtéveszti majd ez a hasonlóság. A típus tehát lenyomatot jelent. A típus az a lenyomat, amit valamilyen minta hagy egy tárgyon, és elsősorban a pénz érmén. Amikor tehát azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy légy példa, légy típus, akkor azt mondja, hogy Timóteus, téged arra hívott az Isten, minden hívővel együtt, a te egész gyülekezeteddel együtt arra hívott téged az élő Isten, hogy hagyjál maradandó nyomot a világon. És ez a mi küldetésünk is, hogy maradandó nyomot hagyjunk a világon. Azt mondja Pál, hogy légy példája a hívőknek. Miért azt mondja, hogy a hívőknek? Hát mennyivel jobban hangozna, hogy légy példája az egész világnak, Timóteus. Légy példája a környezetednek. Légy példája a társadalomnak, a római birodalomnak. Azért, mert Pál apostol ismeri Isten népét, ismeri Isten országának a nagyszerűségét, és tudja, hogy egy gyülekezet akkor tud igazán nagy hatást gyakorolni a környezetére, a világra, a körülötte lévő társadalomra, hogyha a gyülekezetben minden egyes drága testvér, minden egyes Krisztus követő meg van győződve arról, hogy őt Isten arra hívta, hogy nyomot hagyjon a világon. Te tudod, hogy erre vagyunk elhívva? Amikor önmagadra gondolsz, akkor az identitásodhoz hozzátartozik ez? Sőt, még messzebbre megyek. Ebből gyökerezik a te hétköznapjaidnak a gyakorlata? Hogy nekem példává kell válnom. És itt a gyülekezetben az, amit teszek, az, amit mondok, az, ahogyan gondolkodom, ahogyan cselekszem, az példa. Az lenyomatot hagy mások életén. És hogyha mi olyan lenyomatokat hagyunk egymás életén, mint amelyről most itt a bizonyságok szóltak, akkor a mi közösségünk az egyre szebb lesz, egyre tisztább lesz, egyre jobb lesz, egyre nagyszerűbb lesz, és egyre jobban hasonlítani fog a feltámadott Krisztusra. És ez a gyülekezet nagyszerűsége. Hát ezért mondtam Áginak, hogy amit mondott, az példaértékű. Hogy egy teljesen hétköznapi szituációban, mint az autós vezetési vizsga, hogy egy ilyen szituációban minden további nélkül vallást tett a hitéről. Ez példaértékű, ez nyomot hagyott ma mindannyiunkon. Hogy az, hogy Olga kijön és azt mondja, hogy figyeljetek testvérek, nekem az ige megérintette a szívemet, mégpedig ez az ige, mégpedig azért, mert Magdika beszélt róla a mi házi csoportunkban. Ez példa, és ez nyomot hagy az életünkön. Egyszer kiállt ide Szász Robi, és azt mondta, hogy nekem nehezen mennek be az igék a fejembe. Ez van. Nehezen tanulok ige verseket. És hogyan folytatta? Úgy, hogy elhatároztam, hogy ráállok erre, hogyha nekem ez a gyengeségem, és meg fogok tanulni hetente egy igét. És aztán képzeljétek el, hogy ahogy szót követ, itt-ott beszélgetésekben, azt hallom, hogy tanulom az igét, ahogyan Robi. Wow! Na ez a nem semmi! Robi egy hatalmas nagy lenyomatot hagyott mindannyiunkon, és egyre többünkön. Aztán egy beszélgetésben azt hallom az egyik testvérünktől, hogy a kislányommal ige verseket tanulunk az iskolába menet. Miért? Mert egyszer Ernő arról beszélt, hogy ő amikor az iskolába viszi Petit, akkor minden reggel memorizálnak egy-egy ige verset egy egész héten át. És tudjátok, két hete, amikor ezt hallottam, akkor úgy voltam vele, hogy na itt az ideje most már, Tomi, hogy te is elkezdj a gyerekeiddel az autóban minden nap memorizálni egy-egy igét. Na ez a példa. Ez az, amikor azt mondja valaki, hogy én azzal az öntudattal, identitással élek ebben a világban, hogy Isten engem arra hívott, hogy nyomot hagyjak a másik embernek az életén. És így minél több ilyen példa van a gyülekezetünkben, annál nagyobb lesz az a minta, amit a gyülekezetünk tud pecsétként rányomni a világ életére. Hát ez a mi nagy elhívásunk. Ezért van szó a példamutatásról. Mert az emberek példák után sóvárognak, akarva, akarattalanul, tudatosan vagy tudattalanul, mindannyian példák után sóvárgunk. Miért? Azért, mert mióta az Édenből kiűzettünk, mióta azt mondtuk Istennek, hogy nem kell lesz, azóta igazából valljuk meg őszintén, nem tudjuk, hogy hogyan kell élni. Az egész életünk 13-14 éves korunktól kezdve, amikor elkezdünk öntudatra ébredni, az egész életünk arról szól, hogy erre a kérdésre valahogyan választ találjunk. Hogy hogyan kell élni. Erről szól a kamaszkornak a nagy vívódása, erről szólnak a 20-as éveinknek az útkeresései, erről szólnak a 30-as évek, amikor megpróbáljuk megszilárdítani, hogy most már azt hiszem, kezdem kapizsgálni, hogyan kell élni, és aztán így eltelnek szépen az évek, és valahol talán az életünk vége felé, visszatekintve azt tudjuk mondani, hogy na, úgy gondolom, hogy rátaláltam, és azt hiszem, hogy sikerült egész jól élnem. Mióta az emberi élet a halandóságnak a keretei közé van zárva, azóta az az igazság, hogy az egész életünk egy szüntelen folyamatos változás, és a vége felé megértjük, hogy aha, talán ez az élet értelme. Mindannyian példát keresünk tehát, a példa pedig arról szól, hogy hogyan kell élni ezt az életet. És mivel erre általában nem hamarabb, hanem inkább később jövünk rá, értjük meg, ezért a Biblia a bölcsességnek a képét azt mindig az idős emberekhez köti. A fiatalokról úgy beszél, hogy az elméjükhöz hozzá köttetett a bolondság, írjátok föl. Van olyan rubrika, hogy ez volt a központi gondolat. Na nem, nem azt kell írni, hanem ami megszólít titeket, de ez fontos. Az ifjú elméjéhez hozzá köttetett a bolondság. Ezzel szemben kik a bölcsességnek a hordozói? A vének. Hogyha biblikus kifejezéssel akarnánk élni, akkor hát elég érdekesen hangozna, de a ma a vezetőségünkre úgy kellene hivatkozni, hogy a vének. Jó, úgy gondolhatnátok ránk, a vezetőség tagjára, hogy ők a vének. Mert jobb esetben Isten bölcsességgel ajándékozza meg őket. És a bibliai időkben az igazán komoly grémium, akik tanácsot adhattak és vezetői testületeket alkottak, azok idős emberekből álltak. Na, ennek ellenére a Biblia egyáltalán nem csak arról beszél, hogy majd, hogyha egyszer öreg leszel, majd, hogyha idős leszel és ősz lesz a hajad, majd akkor eljutsz a bölcsességre és az élet ismeretére. Mert a Bibliában is bőséggel látunk olyan idős embereket, akik nagyon bölcstelenül, céltalanul és hiába való módon élték végül az életüket. Mit mond ezzel szemben a Biblia a bölcsességről? Azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Vagyis függetlenül attól, hogy hány éves vagy, ha az életedet odaszánod Istennek, és azt mondod, hogy én téged, Uram, mindennél jobban akarlak ismerni, akkor Isten megajándékoz a tőle jövő felismerésekkel, meglátásokkal, bölcsességekkel, és elkezded megérteni, hogy hogyan kell élni ezt az életet. Tehát nem kell kivárni, még az élet különböző krízisein keresztül végül idős korodra megérted, hogy hogyan kellett volna élni ezt az életet, hanem segítségül hívhatod azt, aki kezdettől fogva tudja, hogy mi az emberi élet értelme, és hogy hogyan kell élni ezt az életet. És hogyha segítségül hívod, akkor ő meg fog ajándékozni olyan bölcsességgel, amire nem is számítottál volna. Hát ezért mondja Pál apostol Timóteusnak azt, hogy légy példa, és majd hamarosan ki fogom fejteni, hogy hogyan érhető el az, hogy példaértékű életet élj. Tehát kérdezd azt, aki pontosan tudja, hogy hogyan kell élni. Mert ő alkotott téged. Ő alkotta meg az embert. Tudja, hogy hogyan kellene élni, csak az, ahogyan ő gondolt arra, hogy nekünk hogyan kellene élnünk, arra mi emberekként azt mondtuk, hogy köszi, ez nem kell. Így aztán az egész életünk egy szakadatlan küzdelem az élet értelméért. Aki azonban tudja, hogy mi az élet értelme, aki tudja azt, hogy hogyan kell élni, annak lesz célja, hosszú távú, és ebből a hosszú távú célból fakadóan lesznek rövid távú céljaid is. Hogyha tudod, hogy a te hosszú távú célod az, hogy Jézus Krisztus bevisz téged a mennybe, ez meg fogja határozni a rövid távú céljaidat is. Ez meg fogja határozni az identitásodat, és ez meg fogja határozni az értékrendedet is. Tadám! Íme egy olyan ember, akinek vannak céljai, aki stabilan áll a két lábán, és aki tudja, hogy az életében merre akar menni, és mit akar elérni. Na, az ilyen ember, az példaértékű lesz. Marci, gyere kérlek ide ki egy kicsit hozzám. Kérlek, mutasd be a testtartásoddal, hogy milyen ember az, aki méltóság teljes. Ismered ezt a szót, ugye? Méltóság teljes. Kérlek, álljál most úgy, hogy látszódjon rajtad, hogy neked van méltóságod. Oké? Azaz, figyeltétek ezt a rövid, apró mozdulatot? Mutasd meg még egyszer, akinek van méltósága. Úgy van, köszönöm. Még nem menj el. Láttátok kezdetben a tétovaságot? És aztán, amikor azt mondtam, hogy na most méltóság teljes helyzetet vegyél föl, valami ilyesmi látszódott, hogy így van. Marci, te egy méltóság teljes ember vagy. Téged Isten Krisztusban méltósággal akar felruházni. Ez azt jelenti, hogy méltóság teljes ember leszel, aki tudja, hogy arra megy, tudja, hogy azt el is fogja érni, és miközben arra megy, úgy fog menni, hogy én büszke vagyok arra, aki vagyok. Így van? Halleluja! Gyere, kérlek! És gyere, Márk, gyere, Teó, gyere, Bálint! Ti lesztek most a követők. Mondjatok már nekem egy pár szót arról, hogy miért lenne érdemes Marcit követni. Bölcsebb. Hogy? Bölcsebb. Ezt komolyan így gondolod? Oké. Miért lenne még Teó érdemes Marcit követni? Hoppá, nagyobb, vagyis idősebb, amúgy nála tényleg még nagyobb is, de idősebb, szerintem erre gondoltál, igaz? Azt mondta Teó, hogy mert nagyobb, és olyan dolgokat tud, amit érdemes követni. Hoppá! Tehát valahogyan előttem jár az életben. Bálint, szerinted miért lenne érdemes Marcit követni? Oké, ugyanaz, mint Teó, mert idősebb Marci, és ennyi erővel többet is tudhat. Így van. Na, illusztráljátok nekem, kérlek, hogy mit jelent követni valakit. Ez nagyon jó, kihangosítom. Azt mondta Márk, hogy megbízom benne. Oké. Megbízom benne, ez a követésnek a kulcsa. Nagyon ügyes vagy. Na akkor most mutassátok be nekem, jó? Most nem beszélni kell, hanem megmutatni, Marci, veled együtt, hogy mit jelent valakit követni. És tessék. Tovább, hajrá, hadd lássuk, milyen a követés. Szuper, köszönöm szépen. Láttátok, hogy a kezdeti bizonytalanság után a végén milyen szépen beálltak a sorba, amögé, akit követni érdemes, és ők mondták el, hogy mi miatt érdemes követni. Köszönöm szépen, nagyszerűek voltatok. Amikor példaadásról, példamutatásról beszélünk, az pontosan ezt jelenti. Valakinek olyat látunk az életében, amire azt mondjuk, hogy én ilyenné szeretnék válni. Egyszer Jézust beszorítják egy nagyon kellemetlen szituációba. Ma ezt úgy mondanánk, hogy egy karaktergyilkosságba akarnák bele taszítani Jézust. Körülveszik, oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy Mester, mondd meg nekünk, hogy kell-e adót fizetnünk a császárnak. Ez az egyenes út a karaktergyilkossághoz abban az időben. Gyakorlatilag lehetetlen jól kijönni belőle, mert a végletesen megosztott zsidó társadalomban az egyik csoport azt mondta, hogy tilos adót fizetni, mert akkor nem vagy igazi hazafi. A másik meg azt mondta, hogy természetesen fizessél adót, sőt, mert hát úgy leszel a római birodalomnak a barátja. Na, egy ilyen helyzetben Jézus következőképpen válaszol. Máté 22:19-21. Mutassátok nekem az adópénzt. Azok pedig odavittek neki egy dénárt. Ő megkérdezte tőlük, kié ez a kép és ez a felirat? Azt felelték, a császáré. Ő akkor ezt mondta nekik, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. Jézus valami fantasztikus, mély, éles látásról, bölcsességről teszi tanúbizonyságot, és úgy húzza ki magát, úgy megy át ezek között a karaktergyilkosságra vezető kérdések között, hogy közben valami sokkal mélyebb dologra rámutat mindannyiunk számára. Mégpedig arra, hogy barátom, az adófizetés az egy marginális kérdés. Fizesd be az adót. Ha ezt kéri a császár, igen, fizesd be. Ott van a pénzen a képe. Igen. Hát akkor szerinted kié a pénz? Nem a császáré? De. Akkor add vissza a császárnak azt, ami az övé, ha az ő képe van rajta. Ki uralkodik feletted? Hát az, akinek a képe rajta van a pénzen. A pénz az övé, a pénz a hatalom jele. Ki tehát az uralkodó? A császár. Fizesd be neki. De barátom, miközben nézed a pénzérmét és rajta a császárnak a képét, gondolkozz el azon, hogy és rajtad kinek a lenyomata van. Ki az a típus, aki rád nyomta a bélyegét, hogy méltóképpen viseld azt? Az Isten. Rád és rám Isten ránk nyomta a képét. Úgy formált meg bennünket, hogy hordozzuk az ő képmását. Az ő képmása nem akármilyen. Az ő képmása olyan, mint ő. Hogy képzeled el Istent? Hát Isten biztos, hogy a legnagyobb méltóságot képviseli, igaz? Isten nem csak, hogy méltóság teljes, hanem nagyvonalú, nyugodt, erőnek a teljében van, de ezzel az erővel nem visszaél, hanem él vele. Ezzel az erővel képes lehajolni az elesetthez, és ezzel az erővel képes felemelni az elesettet. Ez a kép van rajtad. Az Isten lenyomata van rajtad. És akkor visszakanyarodnék ahhoz a gondolathoz, hogy aki tudja ezt, az nem teheti meg, hogy ne példaképként tekintsen önmagára. Te példa vagy, mert Isten képe, lenyomata van rajtad. Az igaz, hogy ezt a lenyomatot és ezt a képet a bűn az bemocskolta, de az a folyamat, amiben járunk, a formálódásunk, a megszentelődésünk, az pontosan arról szól, hogy ezt a becsontosodott, besárazódott, időnként bebetonozódott képet, ezt elkezdjük megtisztítani, jobban mondva, elkezdjük hagyni a Szentléleknek, hogy elkezdje megtisztítani, és egyre tisztában látható legyen rajtunk Isten lenyomata. Mert hogy mit mondott Isten, emlékeztessük egy kicsit magunkat. 1 Mózes 1.26. Akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton, és az összes csúszó mászón, ami a földön csúszik-mászik. Uralkodjon. Na most, hogyha Isten a képmására teremtett, és az embert, mint képmást, arra hívta el, hogy uralkodjon, akkor ez következtetni enged bennünket arra, hogy Isten hogy gondol az uralkodásra. Hát nem arra hívta el Isten az embert, hogy vadássza le az összes állatot, hogy engedje bele az olajat a tengerbe, hogy írtsa ki az erdőket, és így tovább. És még mielőtt most ilyen ökológiai kérdésekbe belemennék, mert nem ez a témánk, de az uralkodás az nem ezt jelentette. Hogyan uralkodott Isten az ember és az egész teremtett világ fölött? Gondoskodott róla. Milyen volt az Édenkert és a teremtett világ? Gyönyörű, harsogó, élettel teli. Jó érzés volt ott lenni. Tökéletes volt. Amikor tehát azt mondja Isten, hogy az én képmásom uralkodjék, akkor arra hív bennünket, hogy Istennek ezt a gondoskodó, nagyvonalú szeretetét képviseljük ebben a világban. És ez azokra, akik tudják, hogy az Isten képmása van rajtuk, ma is igaz. A mi feladatunk ma sem kevesebb, mint teljes büszkeséggel megélni azt, aki vagy Krisztusban. Krisztusban nem az az ember vagy, akit a bűn eltorzított. Krisztusban az az ember vagy, akit a bűn eltorzított, de Isten újját teremtett. És ez óriási különbség. Nézzétek Pál apostol, mit ír a Filippieknek. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Ismét ugyanez a típusnak a szava, a lenyomatnak a szava. Krisztus követőjeként nem kell szégyellősködnöd, nem kell álszerénynek lenned, nem kell álalázatosnak lenned. Krisztus követőjeként éljél és élned kell azzal a méltósággal és identitással, amit Isten rád ruházott. Az pedig azt jelenti, hogy Krisztusban neked van célod, Krisztusban neked helyén van az identitásod, és Krisztusban ezért te azt tudod mondani a környezetednek, sőt itt a gyülekezetben a többieknek, hogy legyetek az én követőim. Miért? Azért, mert én is Krisztus után megyek. Na, ezt jelenti példának lenni. Tudod, hogy előtted megy Jézus, és amikor te másokat követésre hívsz, az csak azért és csak addig tudod tenni, amíg te magad Krisztus után mész. Mert amíg te magad tudod, hogy Jézus bevisz engem a mennybe, addig a legjobb helyre mész, addig a legjobb ember után mész Krisztusban, és amíg ez így van, addig bármennyieket hívhatsz, bárhány embert hívhatsz arra, hogy gyertek, gyertek utánam. Mert ahova én megyek, azt akarom, hogy ti is ott legyetek. Úgyhogy megismételném a kérdést, hogy te milyen nyomot hagysz magad után a világban. És tudod-e azt, hogy Isten arra hívott, hogy nyomot hagy a világban? Na jó, de mondhatnátok, sőt lehet, hogy némelyeteknek a szívében ott is van a kérdés, hogy de én nem vagyok ilyen. Tamás, ha látnád, hogy én mit csináltam tegnap este, vagy hogy milyen heten volt az elmúlt héten, akkor biztos nem mondanád azt, hogy én példakép vagyok. Hát szeretnélek megnyugtatni, hogy ha te láttad volna, hogy én mit csináltam tegnap este, vagy mit csináltam a múlt héten, akkor nem mondanátok azt, hogy Tamás, légy szíves, menjél előttünk, és legyél a példaképünk. Akkor miért merek mégis ide kiállni elétek és beszélni ilyen mélységben erről a témáról? Azért, mert példaképnek nem születünk, hanem példaképpé válhatunk. És a Bibliában a példa az soha, de soha nem egy olyan ember, aki már elérte a tökéletességet, A példa az mindig valaki olyan, aki úton van Krisztus nyomában a tökéletességre. És ettől lesz hiteles, és ettől lesz példakép. Úgyhogy a következőkben a formálódás három pilléréről szeretnék nektek beszélni. Egészen addig, amíg úton vagy a tökéletesség felé, addig példa vagy, és példa lehetsz. A tökéletesség szava a Bibliában az nem a makulátlanság szava, az nem a hibátlanságnak a szava. A tökéletességet, hogyha végignézzük a Bibliát, akkor három nagyon karakteres képpel jellemezhetjük. És sokkal inkább mondhatjuk a tökéletességnek a szinonimájaként a felkészültséget. Hogyha valaki tökéletes, a Biblia szerint az felkészült. Mire felkészült? Hogy megtegye azt, amit Isten rábízott. Ezért aztán a tökéletességet a következő metaforákkal jellemzi a Biblia. Tökéletes, vagyis felkészült az a fa, ami hamarosan gyümölcsöt terem. Nem minden fa és nem mindig képes gyümölcsöt teremni. Ha átültetsz egy fát, nem fog azonnal jövőre gyümölcsöt teremni neked. A fák életében is eljön az az idő, amikor megérnek arra, hogy gyümölcsöt teremjenek, amikor felkészülnek arra, és amikor látod, hogy ez a fa, ez hamarosan virágot bont, és gyönyörű, szép nagy gyümölcsök fognak rajta teremni. A Biblia így jellemzi a tökéletességet. Felkészül arra, amire Isten teremtette. Vagy a katona, aki készen áll a harcra. Hát képzeljétek magatok elé ma egy külhomban szolgáló zsoldos katonát. Hát az hogy indul a harcba? Hát fölöltözik. De nem akárhogy, hanem olyan fegyver arzenát rak magára, hogy bármi jön szembe, azzal ő megküzd. Ez a katona, aki felkészült a harcra. Vagyis tökéletes. És végül, ez talán a leggyönyörűbb, tökéletes, a tökéletesség szavával jellemzi a Biblia azt a nőt, azt az asszonyt, aki a szülés előtti pillanatban áll. Amikor látod, hogy hamarosan szülni fog. Amikor látod azt, hogy mindjárt életet ad valami nagyszerűnek, egy új életnek, egy új jövevénynek. Na az a nő, az az asszony felkészült. Felkészült, vagyis tökéletes. Úgyhogy ha így gondolsz magadra, akkor igenis mindannyian példaképpé lehetünk, példává válhatunk. És így is kell tekintenünk önmagunkra. A formálódás három pillére Pál apostol szerint a Timóteushoz írt első levélben legyen gondod a Szentírás felolvasására, mondja ifjú kollégájának Pál, ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, és legyen gondod önmagadra és a tanításra. Három kérdéskör. Ezt a három pillért, hogyha komolyan veszed, az életedbe bejön a stabilitás, kiformálódik benned az az attitűd, hogy rám nézhettek, mert én felkészültem, hogy megtegyem azt, amit Isten mond. Igen, nem leszek mindig hibátlan. Igen, el fogok bukni. Igen, bűnt fogok elkövetni. Tudom. De felkészültem arra, hogy megtegyem, amit Isten mond, és Isten engem korrigálni fog. Legyen gondod a Szentírás felolvasására, olvasására, ez az ige. Legyen jelen az életedben az ige. Aztán, ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot. A kegyelmi ajándék a Szentlélek bennünk lévő természet feletti ajándéka. Természet feletti képesség a Krisztus testének építésére. Vagyis, hogyha jelen van az életedben az ige, és szembesülsz azzal, hogy milyenné kellene lenned, akkor Isten elküldi neked az ő lelkét, hogy mindent megadjon arra, hogy te olyanná is válj. A Szentlélek nélkül mindenféle próbálkozás az ilyen erőtlen erőködés lesz. Neki se állj, majd mindjárt szeretném ezt illusztrálni nektek. És végül legyen gondod önmagadra és a tanításra. Nem véletlen a sorrend. Tudom, hogy ezt sokszor, sokféle kontextusban hallhattátok már. Nem véletlenül ezt a sorrendet írja Pál apostol a kollégájának, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra. Először foglalkozz magaddal, aztán azzal, ami rád bízatott. Ez az önreflexiónak a pillére. Miután az ige bemutatja neked azt a standardet, Istennek a standardjét, hogy figyelj barátom, akkor ide megyünk. Az ige bemutatja, hogy milyenné válj. Te szembesülsz azzal, hogy ez nem megy. Az jó, hogyha ezzel szembesülsz. Mert akkor azt fogod mondani, hogy gyere Uram, gyere drága Szentlélek, és formálj engem, nélküled nem megy. És akkor jön a Szentlélek, és segít neked példává formálódni. A harmadik pedig az önreflexió, amikor vizsgálod önmagadat. Oké, akkor ez Isten standardje, ezek az igazságok, ehhez kell felnőnöm. A Szentlélek segít engem, és aztán reflektálsz, hol járok most? És hogyha úgy érzed, hogy még nem értél el odáig, akkor nem azt mondod, hogy Uram, kész, vége, nekem ez nem megy, hagyjuk abba, nem vagyok példa, kicsi vagyok, értéktelen vagyok, semmire való vagyok, hagyjatok engem békén. Hanem azt fogod mondani, hogy igen, gondom van önmagamra, tudom, hogy hova tartok, Uram, még inkább szükségem van a te lelked munkájára. És ezt úgy mondanám nektek, hogy merülj bele a Szentlélekbe. Merülj el a Szentlélekben. Mert ha nem merülsz el, akkor kimerülsz. Tehát ez a két lehetőséged van. Vagy elmerülsz a Szentlélekben, vagy kimerülsz az erőlködésben. Hogyha elmerülsz, akkor mindig lesz erőd. Ha erőlködsz, akkor meg ki fogsz merülni. Zárszóként hadd rajzoljak nektek, és ezzel fogom befejezni. Általában a megszentelődésnek a folyamatát, azt mi nem is megszentelődésként gondoljuk el, hanem azt mondjuk, hogy nekem szenté kell válnom. És akkor ez az elvárás, hogy legyek szent. Hát hogy legyek szent? Hát olyan elérhetetlenül magasan van, akkor minden energiámat beleadom, minden erőmet megfeszítem, hogy szent legyek. És ilyenkor szokott az történni, hogy nem megy, nagy pofára esés. Még egyszer felszívod magad, megint eljutsz egy darabig, megint nem megy, még nagyobb pofára esés. És a végén azt mondják az emberek, hogy hát hallod, Krisztust követni lehetetlen. De Isten megszentelődésre hív bennünket, hogy ő tegyen szenté. Szóval hogy néz ki a hagyományos megközelítés? Azt mondjuk, hogy ez a bűnnek a tengelye, ez meg a szentségé. És azt mondjuk, hogy minél kevesebb a bűnöm, annál szentebb vagyok, igaz? Tehát az életünknek valami ilyen grafikont, ilyen utat kell bejárnia, hogy egyre kevesebb bűn, egyre nagyobb szentség. Vagy fordítva is rajzolhatod, értitek, egyre nagyobb szentség, az azt jelenti, hogy egyre kevesebb a bűnöm. Ez nem igaz. Ez hamis kép. Ezt nem te csinálod. Hogy működik akkor valóságban ez a folyamat? Úgy működik, hogy járod az életed útját, ez vagy te, és egyrésztről szeretnél növekedni a szentségben, ez a szentség, és és szeretnél egyre kevesebb bűnt elkövetni, igaz? Az a kérdés, hogy ezt az ollót hogyan tudod nagyobbra nyitni? Hát te sehogy. Viszont, hogyha meghívod az életedbe Istent, Isten szent lelkét, akkor ő azt fogja mondani, hogy lehajolok hozzád odáig, ahol te éppen a bűnben vagy, és felemellek odáig, ahol szeretnélek látni. És én ezt a kettőt összekötöm. Mert ezt nem tudja más összekötni, csak a kereszt. És Isten, ahogyan látja, hogy oké, Tomi, itt vagy a bűnben, de látom, hogy ide akarsz felemelkedni. Neked ez nem megy, de én lehajolok érted, és felemellek. Aztán megyünk tovább, és azt mondjuk, hogy még van olyan bűn az életemben, amit nem tudtam letenni, abba hagyni, vagy jönnek újak, amivel eddig nem számoltam. De Isten lehajol érted, és felemel. És megtörténik ez újra és újra. Lehajol hozzád, és felemel. És nézzétek, hogyha így éled az életedet, akkor mi növekszik az életedben? Mi az, ami nagyobb ezen az ábrán? Egyre nagyobb és nagyobb. A kereszt. Hogyha azzal az igénnyel éled az életedet, hogy Uram, én tudom, hogy te arra hívtál engem, hogy példa legyek. És tudod az első pillanattól fogva, hogy ez nem megy egyedül, hanem hívod az Urat, és azt mondod, hogy hajolj le értem, mert elfogadom, elhiszem, hogy te oda a legmélyére is le tudsz hajolni. Ő le fog hajolni. És hogyha benned van igény, hogy növekedj a szentségben, akkor neki nem lesz kevesebb ereje, hogy még magasabbra emeljen. És zárszóként hadd jelöljek be két határvonalat, amikkel mégis ezt a folyamatot meg szoktuk akasztani. Mert Istennél ez így működne. Csak van egy határ, amikor azt mondjuk, hogy van olyan bűn, amihez nem akarom, hogy Isten hozzáférjen, vagy amiről azt mondom, hogy ez már olyan, amiből Isten sem tud megszabadítani. Nem tudom, melyikben vagy, de a keresztények ezeket szokták mondani. Ez olyan mélységű bűn, ebből Isten sem tud megszabadítani. Ez hazugság. De te tudsz ilyen határt felállítani, és akkor ezt a részt, ezt a besatírozott részt, ezt úgy mondjuk, hogy elfedezzük. Elfedezzük Isten elől azt a részt. Nem akarom, hogy ezzel foglalkozz, vagy azt mondjuk, hogy te nem tudsz ezzel foglalkozni. A másik itt a szaggatott vonal fölött, amikor a szentségről mondjuk azt, hogy hát nekem az már elérhetetlen. Én már olyan magasra nem tudok emelkedni, vagy nem is akarok emelkedni. Nekem jó ez. Hát az X-hez képest én egész jó vagyok, nem? Hát ő itt van. Én meg már itt. Ez pedig úgy mondjuk, hogyha erre azt mondjuk, hogy elfedezem, erre pedig azt mondjuk, hogy érdektelen vagyok vele kapcsolatban. Ez nem érdekel. Elérhetetlennek tűnik a számomra, és ezért nem foglalkozom vele. De a valóság az az, hogyha van igényed példaképpé válni, akkor Istennek nem lesz olyan bűn, ahova nem menne le, érted? És soha nem lesz kevés az ereje ahhoz, hogy még magasabbra emeljen téged a szentségben. Úgyhogy légy példája a hívőknek. Beszédben, szeretetben, magaviseletben, hitben, tisztaságban. És senki meg ne vessen téged emiatt. Amen. Így menjünk tovább elmerülve a kegyelemben és Isten szent lelkében. Két kérdés a hétköznapokhoz. Első, te milyen nyomot hagysz magad után a világban? Ezzel nagyon megéri foglalkozni. Másodszor, a formálódás három pillére közül melyiket kellene jobban megragadnod? Az igét, a szent lelket, vagy az önreflexiót? Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni.